Most az árupiacokra fogunk fókuszálni, főleg az arany van fókuszban, de talán autót vezető embereket érdekelheti az olajpiac alakulása is. Fábián Lóránt, az OTP Global Markets árupiaci kereskedője majd beavat bennünket a legfontosabb folyamatokba. Szervusz, jó reggel!
Jó reggelt, szervusztok!
Kezdjük az olajról. Hál' Isten annyira, ha járunk elünk a kutakon, akkor azért látjuk, hogy olyan nagyon nagy csapkodás nem nagyon van az árakban. Gyanítom azért, mert az olajárakban sem nagyon van csapkodás, egy szűk sávban van. De mitől?
Így van, ahogy mondtad, az elmúlt napokat egy szűk, nagyjából ilyen 5 dolláros sávon belül kereskedés jellemezte. Nincs egyértelmű iránya a piacokon. Egyfelől vannak geopolitikai feszültségek, amelyek felfele hajtják az árakat, és vannak negatív fundamentumok. Tehát azt lehet mondani, hogy az árfolyam az e között a két faktor között örlődik. A hét elejét inkább az erősödés jellemezte, amellett, hogy a volatilitás az mérsékelt volt. A hét második felét, kiemeltem a tegnapi napot, pedig inkább az esés jellemezte. Itt a túlkínálatos piac és az USA gazdasága miatti aggodalmakat tudnám esetleg említeni, amelyek lefelé húzták az árakat, de ez egészen addig tartott, amíg újabb hírek nem érkeztek Oroszországból a dróntámadásokról, amikor is újra erősödik az árfolyam, de hát látszik, hogy olyan nagyon...
Igen, nagyon-nagyon furcsa a helyzet, mert mondtad, hogy túl kínálat van erre, az OPEC plusz pedig tovább emeli a kínálatot. Az orosz helyzet az ugye abból a szempontból érdekes, hogy eddig ugye nem támadták az olaj létesítményeit az ukránok az oroszoknak, most minthogyha kiemelt célpontok lennének, és ezzel párhuzamosan ugye jön, hogy az árnyékflotta ellen is bevezettek, vagy igyekeznek szankciókat bevezetni, ami megszűkíti a kínálatot. És hát ugye pont azoknál a vevőknél, akik nagy felhasználók, India meg Kína, hát nyilván az amerikaiaknak az a céljuk, hogy ne orosz, hanem mondjuk amerikai vagy közel-keleti olajat vegyenek inkább ezek az országok is.
Így van, de a dróntámadások, amiket említettél, azok nagyjából egyébként egy olyan, a beslések szerint 0,3 millió hordó mennyiséggel csökkentik a finomítói kapacitást. Tehát annyira azért nem esik ki nagy mennyiség a piacról. De amit említettél, tehát a szankciós nyomás hatására az orosz tengeri nyersolaj és dízel export az körülbelül az elmúlt 6 hónapban a felére csökkent. És azért nagyon fontos, hogy az olajexport az orosz költségvetési bevételeket nagyjából egy olyan 30-35%-át is kiteszi, és így az ukrán támadások miatt kevesebb forrása marad az oroszoknak a háború finanszírozására. Az említett szankciók meg azért nyilván fontosak, mert egyrészt ugye relatíve drága az orosz olajnak a kitermelése, és ha olcsón tudják csak eladni, akkor csökken szintén a bevételük, és azért is fontos, mert a növekvő ázsiai export, ugye, ahol nincsen ársapka és nincsen szankció, akkor kénytelenek lesznek más országok beladni. Ebből az is következik, hogy a tengeri olajadásból származó bevételük az jelentősen csökkenni fog, viszont arra számítanak, hogy azok az országok, akik megveszik, említetted Indiát, Kínát, vagy akár ugye Egyiptomot, Törökországot is lehetne említeni, onnan viszont növekedni fog a bevételük.
Oké. Hosszabb távon milyenek a kilátások az olajpiacon?
Hát a piaci várakozás nagyjából egy-két egységes abban, hogy az árak lejtmenetben lesznek az elkövetkezendő negyed évben. Főleg a keresletnek a vártnál lassabb ütemű növekedése és az OPEC plusz kínálati növekedése miatt. A kérdés az inkább szerintem az, hogy milyen mértékű lesz ez az esés. Ugye azt látjuk, hogy az olaj és az olajtermékek év per év alapon több mint 10%-ot csökkentek, részben az OPEC fokozatos ugye, kínálati emelésének, és hát ugye Trump vámjainak a hatására is. Viszont azért ezt megemlíteném, hogy rövid távon azért az ukrán-orosz fronton, amiket beszéltünk, hogy a támadásokról, ha ezek tartósak lesznek, vagy esetleg a helyzet eszkalálódik, annak azért lesz jelentősebb hatása a kínálatra és az árakra is. Tehát ilyen rövid felszúrások lehetnek rövid távon.
Oké.
Menjünk át az aranypiacra.
Igen, mert az aranypiacról viszont többet cikkezik a gazdasági sajtó, ott ilyen csúcsdöntögetések vannak elég rendesen. Gondolom nem független attól, hogy mindenki aggódik, hogy akkor most mi is lesz ezzel a gazdasági fellendüléssel, meg az inflációval.
Igen, de hát... az arany az nem csak nominális értelemben, hanem reál értelemben is új csúcson van. Tehát az azt jelenti, hogy utoljára 45 évvel ezelőtt volt hasonló szinteken. És ha csak a 2025-ös évet nézzük, akkor is, ha jól számoltam, akkor közel 40%-ot erősödött. és nehezen lehetne olyan mutatót vagy piaci eseményt említeni, ami miatt szerintem megállt az erősödés, vagy a trend megfordulhat. Szeptember amúgy is egyébként egy historikus erős hónapja szokott lenni az aranynak. Habár ugye a szerdai Fed kamadöntő ülés után mérsékelt gyengülés állt be az arany árfolyamában, ennek pedig az az oka, hogy a mostani piaci várakozásokhoz képest, tehát hogy 2026-ban valószínűleg ugye további kamatcsökkentések lesznek, és ez ugye némelyet ezek negatívan hatott kicsit az aranyra, tehát azért a 2026-os várakozások azok a piaci várakozásnál szigorúbbak.
Uh-huh. Jó, hát aztán meg majd meglátjuk. Lesz-e 4000 dollár az arany, ez a kérdés? Ilyenkor beszoktak indulni ezek a önjelölt jósok, akik megpróbálják megtippelni, és ezzel akár évekig tartó hírnevet is szerezni maguknak, hogy én megmondtam, hogy lesz ez 4000
meg, hogy kik vesznek egyáltalán ezeken a szinteken, és miért aranyat?
Azt lehet látni, hogy van két csoport, akik megkülönböztetünk két csoportot, vannak azok, akik... meggyőződésből vesznek, nem számít az árszint, tehát ők makrofedezeti vagy kockázatmegosztási szempontok állnak a vétel mögött. Itt főleg a jegybankokat és a tőzsdei alapokat lehetne említeni, de mondhatnám a spekulánsokat is, például az amerikai aranytőzsdén ott az a spekulatív piac, és nekik igazából nem számít az árszint, ők akkor is vesznek, hogyha magas, és vannak az opportunista vevők, akik csak akkor vesznek, hogyha kellően alacsonynak gondolják az árakat. Most az előző csoportba tartozók határozzák meg a mozgásnak nagyjából 75-80%-át, és a maradék 20% az, ami a kiskereskedelmi szektor, vagy a kisbefektetők. Uh-huh. És azt láthatjuk, hogy ezek a nagy szereplők, ezek folyamatosan vesznek, de hát a jegybankokat, hogyha megnézzük, ők 2022 óta folyamatosan halmozzák föl az aranyat, és ha csak a júliust említjük, akkor nagyjából 50-60 tonnát vásároltak, itt Katar, Kína voltak a fő vásárlók. Tehát az látszik, hogy hiába magas a kamatkörnyezet, akkor is ugyanúgy vásárolnak, mint alacsony kamatkörnyezetben. Tehát, uh-huh. hogy igazából nem számít nekik, és ez hajtja fel az árakat.
Igen. Na, az arannyal kéz a kézbe jár az ezüst. Ott is van rally?
Igen, tehát hogy egyrészt azért az arany és ezüst között van egy erős pozitív korreláció historikusan, tehát az aranynak az erősödés az általában az ezüstnek az erősödését is elő szokta segíteni. Az ezüst esetében nem beszélhetünk történelmi csúcsról, de azért 14 éves csúcson van a mostani 42,5 dolláros szinten is. És igazából azt lehet mondani, hogy a befektetők részben hasonló okok miatt választják az ezüstöt, mint az aranyat, tehát a geopolitikai feszültségek, alacsonyabb növekedési kilátások, az USA-nak a pénzügyi helyzete, deficite, és a gyenge dollár, amit ugye az aranyra nem is említettem, ugye ez is egy fontos felhajtó erő. Tehát igazából azt lehet látni, hogy nincs olyan tényező az ezüstnél sem jelenleg, ami nagyon az emelkedés útjába állhatna. Annyit azért mondanék, hogy az ezüstnél egy olyan kockázat azért benne van szerintem, hogy az ezüstnek a volatilitás az nagyjából kétszeres az aranyénak, tehát hogy az aranyat mondják mindig ugye stabil, és hogyha már ugye idén volt egy-két olyan nap, amikor 3%-nál nagyobb volt a mozgás, az már extrémnek számított. Az ezüstnél azért volt olyan, uh-huh. hogy 4-5%-os elmozdulás is történt napon belül, tehát még egy ilyen bika piacon is előfordulhat egy ilyen akár 10-15%-os esés is, ami azt mondjuk, hogy ez inkább csak egy korrekciónak számít. Okay.
Jó, nagyon szépen köszönjük, az összefoglalót érdekes volt, jó kereskedést, aztán meg jó hétvégét.
Köszönöm szépen nektek is, szervusz.
Szervusz, minden jót. Fábián Lóránttal beszélgettünk, ő az OTP Global Markets árupiaci kereskedője.